Köszöntöm ezeket, szervusztok! Hosszú ideig győzködjük Udvaros Dorottyát, hogy jön el a csatornánkra, és meséljen arról, hogy ő hogy élte meg a Nemzeti Színház körül kialakult helyzetet. Ennek hosszú ideig nem akart eleget tenni, de miután tavasszal fölröppent a híre annak, hogy a következő évattól nem lesz tagja a társulatnak, jelezte, hogy van benne nyitottság, hogy videón először a Partizánon beszéljen a kialakult körülményekről. Tehát most egy ilyen interjú következik, nem életútinterjú, de érinteni fogjuk olyan művészi aspektusait is udvaros pályafutásának, amikről hosszú ideje legalábbis ilyen nyilvánosság előtt nem szólalt meg. Azonnal belekezdünk az interjúba, de mielőtt ezt megtennénk, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok be a videót, hogy minél többekhez eljusson. Köszönjük előre is! És akkor fordulok majd vendégemhez, Udvaros Dorottyához. Szervusz Dorottya, köszöntelek az adásban.
Szervusz Marci.
Kezdjük azzal, hogy az interjúra készülve sokat gondolkoztam azon, és igazából többekkel is beszélgettem erről, hogy te azon kevés magyar színészek egyike vagy, aki mániákusan beszél arról, hogy mennyire fontos a társulati munka a művészek kiteljesedéshez. És ezért nagyon érdekel, hogy bár ez nem egy életút interjú, de hogy neked mégis mi az ősélményed a színházi társulattal kapcsolatban?
A pályám első évét a Szolnoki Szigligeti Színházban töltöttem, ahova úgy szerződtem le, hogy az előző évben, vagy talán abban az évben ment el Székely Gábor az akkori Nemzeti Színházba Szolnokról. És én ezt még akkor nem tudtam, mikor végzős voltam, és minden vágyam az volt, hogy Székely Gáborral dolgozhassak együtt, de mondták ismerőseim, hogy ő nem szokott hívni, ő hozzá oda kell menni, és azt mondani, hogy nagyon szeretnék a társatag lenni. És mondtam magamban, hogy hát ez nem fog megtörténni, mert én nem fog tudni oda menni, jelentkezni.
De miért?
És akkor így mert nem tudok felajánlkozni, vagy nem tudom.
Idegen tőled ez az attitűd?
Vagy igen, vagy gyábátortalan vagyok azt mondani, hogy nem tudom, az az igazán jó, hogyha felkérik az embert, akár egy munkára, akár társulati tagnak. Tehát valahogy nem jó, ha én ajánlkozom, mert akkor nincs meg az a tiszta helyzet, hogy érzem a másik félről, hogy ő tényleg akar engem. Hogy ő ezt átgondolta, és úgy döntött, hogy ő neki én kellek valahogyan. Szóval, hogy gondoltam, hogy én nem fogok oda menni. És akkor kiderült, hogy elmegy, ugye akkor volt, hogy Zsámbéki Gábor és Székely Gábor Kaposváról, illetve Szolnokról átmentek az akkor átalakuló Nemzeti Színházba, és akkor kiderült, hogy Szolnokon akkor ő már nem lesz ott. És engem hívott Veszprém, meg Pécs, meg nem tudom, amikor végzős voltam, és még így húztam az időt, vártam valami csodára, hitegettem mindenkit, főleg Veszprém volt a legtovább, akik így kitartottak, és mondtam, hogy majd mindjárt még nem döntöttem el. Amikor egyszer csak Svajda György fölhívott, most azért messzebb, hogy hosszan bocsánatot kérek, hogy nem a lényegre válaszolok rögtön, de hogy elvitt a Székely hat színészt a Nemzeti Színházba, és nagyon nagy szükség van jó néhány színészre, és hogy ha még nem mondtam igent sehová, akkor ő nagyon szeretné, ha mennék. És valahogy azt éreztem, hogy bár Székely elment, de az a szellemiség, amit ő ott hosszú éveken keresztül fölépített, az ott marad. És akkor én Szolnokot választottam. És jól éreztem ezt, mert az a szellemiség tényleg ott maradt. Mert azok a színészek, akik ott maradtak, azok mind vele dolgoztak sok-sok, jó néhány fiatal jött velem együtt, meg jöttünk, mit tudom én, négyen körülbelül, de az a szellemiség az ott volt. Uh-huh. És rögtön belecsöppentem abba, hogy mit jelent az, hogy társulati tag valaki. Hogy az első évben azt mondják, hogy játszol a vérrokonokba? Nem, inkább játsszál a Mrozsek tangójában, legyél te az ala, és akkor a Jutkovics Kriszti lesz a vérrokonokban, de akkor beleteszünk még akkor a Bernstein Candy című nagy musicaljét megcsinálja a Szolnoki Szigligeti Színház, és akkor legyél benne. Szóval, hogy azt éreztem, hogy akik ott vannak társulati tagok, azokról külön-külön egyénenként gondolkodnak, hogy pályakezdőként mit játszon, hogy már a pályán x évet eltöltött, mit játszon, hogy mit játszon egy nagy idős színész a társulatban. És én ezt az első három évben megtapasztaltam, olyannyira megtapasztaltam, hogy amikor másodéves szolnoki színész voltam, és hívtak Budapestre, akkor én nem mentem el.
Emiatt?
Mert azt éreztem, hogy nagyon jó társulatban vagyok. Hogy én amerikai elektrát játszhatok 27 évesen. Hát ilyen, hát ez... Nem tudtam eljátszani, de minden esetre maga a küzdelem, amíg azzal a gigantikus darabbal végig kínlódtam. És valamit azért csak sikerült megcsinálni. Meg, hogy abszolút abszurd, Rozsek tangó, meg, hogy Bernstein musical. Tehát, hogy annyiféle dolgot játszhattam, és emlékszem, hogy amikor a Rozsek tangó volt az első darab, és az egyik partnerem Margita Jági volt. És hát ugye ott bókláztam, mint egy ilyen kis izéboci, hogy mit kell csinálni, és emlékszem, pontosan emlékszem arra a véghetetlen türelemre, amivel várta például ő. És aztán az amerikai elektrában ő volt Krisztin, az édesanyám, ami még nehezebb volt neki kivárni, hogy én velem valami történjen végre. És hogy nem az volt, hogy elkezdett engem instruálni, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, hanem mindig figyelte, hogy én éppen hol tartok, és amikor úgy érezte, hogy most nagyon elbizonytalanodtam, akkor valamit mondott. De a többi helyzetekben meg várta, hogy én magamtól is rájöjjek. Ilyesmit... A legjobban egy társulati létezésen belül lehet megélni. Én úgy érzem.
Az közismert, hogy színházi családból érkezel, és édesanyáddal kapcsolatban gyakorlatilag nagyon sokszor beszéltél már, hogy hogyan inspirálta a művészetedet, és egyáltalán, hogy a te rongyos életben, Bacsó Péter filmjében hogyan próbáltál igazából igazságot szolgáltatni, neki lehet ezt mondani?
Hát valami ilyesmi talán. Ha nem is tudatosan, de igen.
Arról nem láttalak nyilatkozni, hogy ő látta ezt a filmet, nyilván látta,
igen,
és hogy
persze.
Mit szólt hozzá?
Erre nem emlékszem konkrétan. Őt nagyon felkavarta minden mindig, ami ezt a múltat érintette. Ő nagyon megszenvedte azokat az éveket, gyakorlatilag egy súlyos, folyamatos depresszió. Tehát neki a színház volt az egyetlen menekülés, amikor ki tudott szakadni az életből, és át tudott csöppenni egy teljesen másik valóságba. És tulajdonképpen ott élt igazán. Ezt a részét az életnek nem szerette.
Gondolkoztál azon az ellentmondáson, hogy igazából az édesanyjának a művészeti karrierjét, pályafutását a Rákosi rezsim törtett derékba, majd beszélünk erre kicsit hosszabban még, viszont az, hogy te egy ilyen csodálatos, egyedülálló pályafutást tudtál kiteljesíteni, abban nyilván van a Kádárkorp kultúrpolitikájának legalábbis az az attitűdje benne volt, hogy például a Katona József Színházat el lehetett indítani, hogy elképesztő mennyiségű film készületet. Tehát azok a filmek, amiben te végigjátszottál a 80-as években, a rendszerváltás után nem volt egy olyan évtizede még a magyar filmnek. Szóval gondolkoztál ezen a kettősségen, hogy családilag egyszerre van ott a kerékbetörés, és egyszerre ott van a kiteljesedés lehetősége.
Ez nem csak az én családomban van így. A mi szüleink nagyon sok mindent megszenvedtek helyettünk, vagy értünk, vagy nekünk, vagy nyilván nem így egyenesen, de hogy az a sok szenvedés, ami az 50-es években, tehát mire én a pályámra kerültem, a 70-es évek derekától kezdve, addigra itt már ez a nagyon... tehát itt már lehetett arról beszélni. Lehet, hogy még mindig... A három lány kékbent nem engedték, igen, a Katonában. De azért már nagyon sok mindent lehetett. És azt sem itt nem engedték, hanem a Petruszewskáját az oroszok nem engedték. Szóval, hogy akkor, amikor én pályára kerültem, akkor én nem azt éreztem, hogy fuldokolva kell átvergődnöm a mindenféle kötelékeken, hanem azt éreztem, hogy szabadon alkothatunk. Lehet, hogy nem engedték a Petruszewskáját, de abban már senki nem szólt bele, hogy a három nővér végén az Asser Tamás bemasíroztatta a szovjet hadsereget. Azt viszont, azt már nem, abban nem szóltak bele. Tehát, hogy nagyon szabad alkotóként éltem én az életemet pályakezdőként.
Almási Tamás forgatott egy filmet, többek között édesanyját részvételével, arról az internáló tábori élményekről, amelyet ő neki kis tartsán kellett elszenvednie, és ugye ott több elítéltet visszavisz a tábor színhelyére, ahol találkoznak az egykori fogvatartókkal, Piroskával. De mikor látod utoljára ezt a filmet?
Nem olyan régen, körülbelül egy éven belül, mert volt belőle egy vetítés és egy beszélgetés, Rózsa János vezette a beszélgetést, és Almási Tamás is ott volt, én is ott voltam. Van egy nagyon érdekes élményem a beszélgetésről, nézőkkel utána lehetett beszélgetni, kérdéseket tettek fel, és az egyik néző megkérdezte, hogy biztos, hogy teljesen ártatlanok voltak azok a ott fogva tartottak? Hát ez jó, és nehéz. Bocsánat. Tudnilik ezek nem köztörvényes bűnözők voltak, hanem az egyik grófi leszármazott volt, a másik, mint anyukám, egyszerűen csak egy színésznő, és 72-ben sikerült megnézni az iratokat, amikor kiderült, hogy nem voltak konkrét vádak, amik alapján elítélték.
Tehát nem léteztek. Aztán kapott is amnestiát, sőt egyébként.
Persze, de 72-ben.
Igen.
És hogy még mindig most,
ez fölmerül
gyakorlatilag. Ezután a film után, amit végignéz valaki, ez a kérdés megfogalmazódik benne, hogy hát érdekes, ott egy ilyen kérdés volt. Természetesen a nézők többsége részben szerintem maguk is átéltek hasonló dolgokat. Igen, szóval nemrég láttam.
Szerintem ez egy nagyon fontos film, és kifejezetten szerintem az édesanyád szerepe a filmnek az utolsó harmadában megkerülhetetlen fontosságú, mert gyakorlatilag ő az egyedüli, aki nagyon élesen szembe megy Piroskával, sőt a többiekkel is konfliktust vállal azért,
igen,
hogy
igen.
Nem lehet behódolni az egykori elnyomónknak, és teljesen hát felzaklatottá válik attól, hogy gyakorlatilag
igen,
egy
igen.
Ilyen teadír utánnál próbál válni egy olyan helyzet, amiben mégiscsak a fogvatartottak és a fogvatartó találkozik. Készültünk ebbe egy rövid összeállítással, de mivel nyilván egy nagyon érzékeny kérdésről van szó, azért szeretném, hogyha az engedélyedet adnád hozzá, hogy most ezt közösen megnézhessük.
Hát adom, csak akkor utána, ha sírva fakadok, akkor tartok egy kis szünetet, de megpróbálunk
fegyelmezni magam. Hogy a film legvégén ez a találkozás hogyan zajlik le édesanyád szemszögéből.
Igen, igen.
Nem, elég hogy büntetés volt az is, mikor maga bejött. Terebélyesen, keresztpánt, pisztolytáska is megállt, és minden este, azt
soha láttuk, nem volt pisztolytáskánk, elnézést.
Nem volt pisztoly?
Soha.
És minden, majdnem minden este rettegtünk, hogy kit szólít meg, hogy kinek kell másnap beszélni, illetve na, kihallgatásra menni. Piroska, magának fogalma sincs. Ha maga bejött, a puszta létével félelmet gerjesztett bennünk. Próbáltam tartani a lelket magamba és a társaimba, hogy kibírjuk azt, ami kibírhatatlan. És most maga itt 5 óra, hogy te a délutára számított?
Gondoltam, hogy
most már elég.
Meghívnak egy feketére majd.
Humora van.
Volt is mindig.
Nekem van egy...
Persze.
Az volt. Van egy megjegyzésem a szabadnak.
Az volt.
Tessék. Most mindenki megmondta magáét, most talán fejezzük ezt be, mert ebben vissza nem hozzuk azokat az éveket, amiket elvettek tőlünk.
Ezért hoztak már a minket ide, hogy visszahozzuk.
Bár tudtam volna, nem mentem volna bele.
Ide jöttem, ideg összeroppalást kaptam, mert akkor már annyi mindenen túl volt, és megbénult a lábam, és azóta is. Visszatért, most már teljesen alig tudok menni, és teljes idegroncs vagyok. Annyit féltem. Minek kellett ide jönni?
Minek?
Bájcsevegésre jöttünk ide?
De most már féltem magadat.
Hát hiába mondom, hogy nem akarsz megérteni. Hát hiába, mondod a magadét, én mondom az
enyémet.
Hát persze, de az enyémnek van értelme, a tiédnek nincs, mert minek jöttél ide? Összepuszilgatni? Miért nem ugrottál a nyakába, és puszítad meg még?
Nem ugrottam a nyakába, hanem kezedbe ütöttem.
Jézus Mária!
Mert az én vallásom azt mondja, hogy meg kell bocsátani. Mert Krisztus is megbocsátott
a keresztpán. Azt tudom mondani, megbocsátani lehet, de felejteni nem.
Na de hát a megbocsátásnak milyen jelét adjam másik?
Nem szereted jobban Krisztus, mint én. És ráadásul még buddhista is vagyok, amelyik tiltja a gyűlölködést és a másiknak a bántását, csak legfeljebb, ha életveszélyben vagyok és védekeznem kell, akkor szabad. Én nem gonoszságból mondtam, egyszerűen azért jöttünk ki, hogy ezt elmondjuk.
Nekem, hogy ez neked.
Nem azért jöttünk ki, hogy a piroskát dicsérjük.
Nem azért jöttünk ide, hanem nem
hát
azért
és hallgassunk.
Ide, nem azért jöttünk ide, hogy felizgassad magad.
Hát üljek és hallgassak.
De ezzel csak ártasz magadnak. Istenem, hát nem érted.
Isten itt neki, én ártok magamnak, vagy ők ártottak nekem, és azért vagyok idegbeteg. Ugyan menjetek már. Ártok magamnak. Nem ezek ártottak nekem. Hát ottól vagyok idegbeteg. Meg béna.
Na de hát az dolgozik.
És akkor erről ne beszéljek? Erről hallgassam?
Ki beszélted magad?
Nyugni hagyd abba!
Hát akkor...
Azt azért ne felejtsük el, miközben nézzük édesanyámat, hogy elítéltek 3 évre.
Igen. Nem tudta, hogy az 3 év lesz.
Pont ezt szeretném elmondani, tehát, hogy ő nem volt indok, amiért őt 3 év börtönre ítélték, próbált a Nemzeti Színházban egy főszerepet, és onnan elvitték Darutollas csendőrök. Nem is fogadott ügyvédet, mert annyira azt érzesse, hogy ez képtelenség, ezek a vált. Ez majd mindjárt megmondja, hogy ez egy tévedés, és akkor őt visszaengedik a színházba. És akkor 3 évre ítélték, és azt a 3 évet, azt még egész jól kibírta. Tehát ott mindenféle volt, volt közöttük terhesasszony, a terhesasszony vizeletéből csináltak arckrémet maguknak, mert az tele van hormonokkal, kis gyufás dobozokra csináltak kártyáztak, tehát számolták, hogy mikor, ő számolt, hogy mikor ér véget a 3 év. És amikor véget ért a 3 év, és jött érte a nagymamám meg a nagynéném, akkor valahogy elterelték őt meg egy másik hölgyet, egy másik kijárat felé, így integetett, hogy majd lehet, hogy a másik kapunk kell kimennem. Ott berakták őket egy rabomobilba, és mire a nagymama átért, addigra ő már egy rabomobil hátuljából integetett, és nem tudta, hogy hova viszik. És akkor átvitték Marianosra, Kistarcsa, ez a két helyszín, amik között nem tudom, melyik volt az első, melyik a második, és átvitték, és akkor ott eléraktak egy papírt meg a mellette álló Rácz Erzsébet elé, hogy írják alá, hogy bizonytalan időre leinternálják őket. Nem volt kérdés, hogy miért, vagy hogy nem lehetne-e, hogy mégis, tehát hogy tessék itt aláírni, mondták, nem írjuk alá, akkor álltak már nem tudom hány órája ott a falnál, és akkor mondták, hogy hát nyugodtan lehet még itt áldogálni, de hát ezt alá kell írni, ezt a papírt. Na és itt tört össze édesanyám, mert ugye itt már nem lehetett tudni, hogy valaha kijön-e. A börtönből is csak az 52-es amnesztiánál szabadult, és ez a második, végül is 3 év, de az ő lelkében nem lehetett tudni. És volt magánzárka télen, ablak nélküli, lefagytak az ujjai. Szóval, hogy nagyon sok minden történt, ami... És mindeközben ugye az ő lelkében az volt, hogy de miért vagyok én itt? Elkövettem valamit, amiért ezt érdemlem. Tehát, hogy ez volt minden áldott nap. Miért? Mert hogyha elkövetek valami bűntettet, és azért elkapnak és elítélnek, akkor tudom, hogy miért vagyok ott. De ő erre nem tudott magyarázatot találni, és az egész életében nem tudott magyarázatot találni, és valóban ez volt, amit mondott, hogy megbocsájtani lehet, de felejteni nem. Tehát ő ezt nem tudta elfelejteni. Ezt hurcolta magában minden nap.
Azoknak a nézőknek, akik nem látták volna a filmet, ajánlom fel van a YouTube-on, tehát meg lehet tekinteni, szerencsére, tehát bárki számára hozzáférhető.
Igen, aztán, ítéletlenül ez a
cím. Be is rakjuk majd a leírásba. Amit szerintem különösen izgalmas ebben, amit láttunk, hogy ugye az nyilván közhelyszámba megy, hogy egy ilyen élmény egy életre megtöri az embert, de az az autonómia, amivel tartja magát ebben a helyzetben, és hogy gyakorlatilag elő vagy utóbb, gyakorlatilag mindenki békejobbot nyújt a Piroskának.
Igen.
És ahogy ő ezt nem akarja elfogadni, igazából szerintem ezért is van leginkább földulva, hogy miért várják el tőle,
igen.
Hogy ezek után neki még egyébként békejobbat kell nyújtani, neki még jó pofát kell vágnia ehhez az egész helyzethez.
Igen.
Ez egyszer egyfajta csodálatos autonómia képesség, hogy nem hódol be a tömegnyomásnak, de másrésztről meg lehet egyfajta megakadtság is, ami egy egész életet tönkre tud
persze
tenni.
Ez így van. Aki odahajolt hozzá, ő nem véletlenül mondta, amiket mondott, hogy próbálj megbocsájtani, csak magadat teszed ezzel tönkre. És ez így van valóban, hogy az egész életén hurcolta ezt, az egész életén keresztül hurcolta ezt, és nem tudott megszabadulni tőle, és nem tudott, mondom, a színház volt az egyetlen hely.
A sikereidnek tudott örülni, ugye ez a film 90-ben készült, te már a 80-as évek közepére olyan elképesztő szakmai sikereket tudhatsz magad után, 36 évesen Kossuth díj, még korábban Jászai Mari díj, a 80-as évben megkapod a Moszkvai Filmfesztivál legjobb női főszereplő díját, és itt lehetne hosszan sorolni. Nyilván egy észreszejtő pályafutás, édesanyád a saját szakmai megkeseredettségéből tudott ebben örömöt lelni?
Szerintem igen.
És ezt
ott volt minden bemutatón, abszolút képviselte, és amit még nagyon imádtam benne, hogy ennek ellenére nem rejtette véka alá a kritikai megjegyzései. Tehát emlékszem, Catullus, amíg az egyik kedvenc előadásom, Székely Gábor. És egy ilyen fantasztikus századelei estei ruha. És akkor úgy elmondta, hogy nagyon tetszett az előadás, és remek volt, és kivált. De ne, de hogy viselkedsz abban az estei ruhában? Tehát így nem lehet viselni egy estei ruhát. Tehát, hogy ez, amiket te ott csinál. De anya, de pont ellenpontozni akartam. Akkor sem lehet. Tehát, hogy amikor kritikai megjegyzés volt, azt mindig elmondta. Miközben nagyon boldog volt. És nagyon-nagyon-nagyon örült. Nagyon-nagyon örült a sikereimnek.
2013-ban adtál egy interjút az Indexnek, ahol igazából a magyar film helyzetéről mondtál egy elég erős gondolatot. Azt fogalmaztad meg, hogy így idézlek téged, kétségbeesve tapasztaltam, hogy ahogy az állam vonul ki a mecenatúrából, helyette nem jön be semmi más. A témaválasztásban is nagy gondban vannak a filmesek, a rendszerváltozás óta minden, ami minket nyugaton izgalmassá tett, megszűnt. De mikor szembesültél a rendszerváltás után először azzal, hogy az a vágyott átalakulás, ami a szabadságot hozza el sokak megélése szerint, meg kinyitott egy csomó lehetőséget a társadalom bizonyos körei számára, az közben azért alapvetően mégiscsak olyan kapitalista viszonyokat eredményezett, amelyek alapvetően művészetellenesek, vagy annak a művészetnek ellenességei, amelyet te mondjuk a sajátodnak vallottál.
Ez egy ilyen út volt. Tehát nem tudok konkrét eseményre visszaemlékezni, hanem egy út volt, hogy én is hajnalig néztem a televíziós adásokat a rendszerváltozás után, és én is teljes extázisban voltam, hogy na most aztán majd mindent lehet. Tehát most aztán tényleg. Most aztán Petruszewskát is be fogjuk mutatni. Hurrá! Aztán azt tapasztaltam, hogy persze, csináljátok. Jó, hát pénzt azt nem tudunk adni. Vagyis mindenki elindult óhatatlanul, nem mindenki, valamiféle commerce felé, mert bevételt kellett létrehozni. Mondjuk a magyar film esetében ez teljes képtelenség, igen, mert nincs olyan nézőbázis, ami valóban tehát megtérül, tehát egy befektetett. És az az érdekes, hogy a rendszerváltozás előtt annyi helyre hívták a magyar filmeket nagy nemzetközi fesztiválokra. Tehát végül is a szellemi befektetés, hiába volt anyagi befektetés is egy-egy film, de a szellemi befektetés maximálisan, tehát hogy mi minden nagy nemzetközi fesztiválon ott voltunk a magyar filmjeinkkel. Mindenhol ott voltunk. És akkor utána jött az, hogy egyre inkább jöttek a romkomok, meg a nem tudom micsoda, meg akkor egy szobába csinálunk egy filmet, meg hát fodrászt azt nem tudunk hívni, esetleg ki tudod magad festeni. Hát persze. Szóval, hogy az a helyzet, hogy a film, persze lehet egy szobában is csinálni három barátommal nagyon érdekes dolgot, de azért a film, és bizonyos szempontból a művészszínház is pénzigényes műfaj. És akkor azt vettem észre, hogy pedig akkor voltam erejem teljébe, hogy valahogy nem jönnek azok a filmszerepek, amiket gondoltam, hogy na most aztán.
De se készültek azok a filmek.
Hát nem is készültek el azok a filmek. Szóval ez egy ilyen út volt, és ami még nagyon érdekes volt, hogy a színházban, hogy kezdtem el tapasztalni, ez nem már holnapra történt, hanem ez egy éveken át húzódó folyamat, hogy a nézőket azért a Katona József Színházban bőven játszottunk 10:30 felé véget érő előadásokat. Hogy azért már 9:30 mocorgás van, hogy most már legyen vége, mert már... Hogy nem tudtak már figyelni.
Nemzeti Színház. Nem találtam tőled olyan interjút, ami az épület körüli vitákban ismertette volna azt, hogy te igazából mit gondolsz arról, kell-e ez az épület, kell-e ott azon a helyen, ahol végül megépült, vagy inkább az eredeti helyen kellene, az Erzsébet téren, amit terveztek Bán Ferenc terve alapján. Szóval igazából te mit gondoltál erről az egész épületvitáról, ami hát gyakorlatilag a 90-es évek második felétől egészen az épület megépültéig uralta, kisebb-nagyobb eltérésekkel, de mégiscsak uralta a színházi, igen, közbeszédet.
Nagyon vegyes érzelmek dúltak bennem, mert a Bán terve nem tetszett nagyon.
Miért?
Nem tudom, nem tetszett. Egyszer nem tetszett. Úgy éreztem, hogy nem elég izgi, vagy szép, vagy nem tudom. Az is bennem volt, egyfelől ott volt bennem, hogy milyen jó, ha egy színház a belvárosban van, de közben meg megközelíteni a belvárosban egy színházat, leparkolni, aztán utána azon törni a fejemet, hogy a parkolásom lejárt-e, vagy akkor a körömcipőmmel nem kocsiba ülök, hanem buszra szállok, meg villamosra, és átszállok háromszor. Ugyanakkor meg az én aláírásom is ott van abban az acélhengerben, amit az alapba beleeresztettek, hogy itt lesz majd az új Nemzeti Színház. Tehát a lelkemben folyamatosan így, tehát hogy ott miért nem? De aztán azt gondoltam, hogy a Dunapart az végül is nem egy olyan rossz helyszín. Nekem önmagában azzal semmi bajom nincs, hogy a Dunaparton van ez az épület. Hát csúnya. Inkább az a baj vele.
Neked mikor esetleg ez?
Meg még egy baj vele, bocsánat. Hogy tulajdonképpen nem elég nagy a nézőtér.
Hogy nem elég nagy a nézőtér?
Nem. Nincs 800 férőhely, és az erkélyek valami olyan lehetetlen, így rá vannak tapasztva a falra, nagyon sok bőr van, pedig egy színházban inkább fának, tehát hogy akusztikailag rengeteget kínlódott mindenki az első években, mert nagyon rossz az akusztika. Ugyanakkor pedig megépült egy olyan színpadtechnika, ami nincs, nem csak az országban nincs több, hanem még Európában sincs túl sok belőle.
És azt mondja, ez egy hajó akar lenni, ez neked mikor esett le?
Nem törődök ilyen butaságokkal. Elsétálok mellette. Hajó akar lenni. Ne, színház akarjon lenni, ne hajó.
A kezdetektől ott voltál, Jordánéra, Alföldire, most a Vidnyánszkéra. És amikor volt a híres váltás az Alföldire után a Vidnyánszkérára, akkor úgy nyilatkoztál, alig vártam, hogy végre legyen ennek a periódusnak, mármint az utolsó nagy, hát igen erős közönség érdeklődésre levezett periódusnak. Igen. Olyan volt az egész, mint egy katasztrófa turizmus, mint amikor a cunami elsodor egy várost, és az emberek elmennek megnézni a romokat. Számomra semmi felemelő nem volt benne. Miért nem, miközben egyébként kollégáidnak a tömegei számára, vagy az akkori Alföldira vezető színészei számára, mai napi kivatkozási alapja az mennyire fontos kapcsolódás volt a közönség, milyen erős élmény volt az, hogy a közönségnek mennyit jelentett ez a színház. Neked ez miért nem volt mégis felemelő?
Mert annyiszor megtapasztaltam már, hogy mennyire lehet tömeghisztériát okozni. És hogyha én folyamatosan kommunikálom, hogy most jön ebből az utolsó előtti harmadik előadás, most jön ebből az utolsó előtti második előadás, most jön ebből a legeslegutolsó előadás, de lehet, hogy még egyet eljátszunk, az legeslegutolsó előadás. És akkor még kihúzzuk a szezont, még nem tudom meddig. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehet hiszterizálni a tömeget, és természetesen ehhez kellett az, hogy volt egy nagyon stabil, mondjuk rajongó tábor, aki azt gondolta, hogy ez egy nagyon érdekes és izgalmas színház. De nekem ez sok volt. Egyszerűen sok volt. Ott álltam ezeken az előadásokon elveszve, és nem tudtam, hogy most örüljek annak, hogy egy ekkora ünnep kellős közepén vagyok. Vagy sírassam azt, hogy véget ért egy periódus. Vagy furcsa módon nekem sokkal megrázóbb volt, amikor a Jordán elment Szombathelyre.
Az miért volt megrázóbb?
Mert egy társulatnak kell egy-két év, hogy összeérjen. És az első két évben én még nagyon sokat harcoltam magamban, meg úgy valóban is a Tamással, hogy ez most miért kell ide, meg miért így kell, meg miért úgy, meg ez most minek, meg nem tudom micsoda, és ő mondta a magáét. Aztán többször is előfordult, hogy rájöttem, hogy igaza van, de azt éreztük a harmadik év végére, a negyedik évben, hogy ez a társulat ez most nagyon összeérett. Majd egyszer csak a Tamás bejelentette, hogy Szombathelyen felépülhet egy új színház, létrehozhat egy új színházat Szombathelyen, egy új társulatot, egyszerűen színházat hozhat létre Szombathelyen, és hogy ez olyan páratlan lehetőség, úgy érzi az ő életében, hogy ilyen soha többet nem lesz, és hogy ő ezt, hogy nem lehet. És egyébként csak úgy félfüllel hallottam, hogy voltak ilyen, hogy mennyit kellett harcolnia, bemenni minisztériumba, várni az illető államtitkárra, ott üldögélt, nem tudom, egy órán keresztül, a Nemzeti Színház igazgatója, senki nem jött oda. Szóval, hogy mennyi ilyen harcot kellett vívnia, amiben lehet, hogy egy kicsit bele is fáradt, és hogy de ott én emlékszem, hogy mindannyian úgy ültünk ott, mint akiket fejbe vertek. El se hittük, amit mondott. A Tamás, utána jött a Robi, aki kirúgott nagyon sok ember, szám szerint 19-et. Úgyhogy egy ilyen sokkos helyzettel indult a következő periódus. Mondjuk például Benedek Miklós kirúgta, amire máig nem tudok magyarázatot találni, mert azt lehet mondani egy idős színésznek, hogy Miklós, nem tudom, hogy miben tudunk együtt dolgozni, de gondolkodni fogok, hogy neked méltó feladatot találjak. Lehet, hogy idén nem, de jövőre igen. Szóval egy embert, aki valamikor téglajegyeket gyűjtött együtt Gobbi Hildával azért, hogy legyen egy nemzeti színház. Az egyszer csak ott áll, nem tudom, elmúlt 60 évesen, és azt mondják, hogy ne haragudj, nem tudunk veled dolgozni, te már itt nem kell lesz.
Nem elvitatva, hogy ez nyilván súlyosan demoralizáló, és nyilván, hogy Benedek Miklós nem szól az én védelmemre. De nem tisztességesebb, hogyha egyébként egy új igazgató azt mondja, hogy figyelj, nem mozgatod meg az alkotói libidómat, ez nem téged minősít, nem engem minősít, ez a helyzet. Szerintem nem jobb, hogyha itt maradsz mellettünk, mert nem akarom, hogy itt parkolópályán legyél. Nem fogok neked adni szerepet, sajnálom.
Igen, egyenes dolog, De finomabban is, tehát hogy lehet azt mondani, hogy nézzük meg Miklós a következő szezont, aha, jó? Adjunk egymásnak időt, én most nem tudom eldönteni, hogy mibe dolgozzunk együtt. Úgy érzem, hogy másfajta színház eszményt képviselünk. De adjunk magunknak egy évet, és lássuk meg, hogy mi fog történni. És akkor neki is van ideje az illető színésznek gondolkozni azon, hogy körülnézzene, hogy esetleg elmegy máshová, stb. Vagy azt mondja, hogy megpróbál egy éven keresztül minél többször kommunikálni az igazgatóval, és azt mondani, hogy figyelj, volna egy ötletem, mi lenne, ha benne lennék ebbe, vagy csinálnék egy saját önálló estet a stúdióba, vagy bármi. De egy ilyen helyzetre nagyon, nagyon nehéz jól reagálni, és pláne nem egy fiatalt is megtör egy ilyen dolog, de egy idős színészt azt hiszem, hogy még inkább. Szóval ő hirtelen nem tudott mit kezdeni.
Tehát, hogy a Nemzeti Színház igazgatójának nem csak a méltányosságra kell törekedni, hanem a tapintatra is?
Minden művészeti intézmény igazgatójának.
Van egy ilyen értékítélet az Alföldi féle periódussal kapcsolatban, hogy igazából a nemzeti megalakulása óta, az új nemzeti megalakulása óta színház szakmailag társadalmi beágyazottságát tekintve az volt az aranykor. Én felteszem, hogy te ezzel kritikus vagy ezzel az állítással szemben.
Én szerintem a Jordán alatt is voltak nagyon-nagyon jó előadások. Nagyon. Például Jordán találta ki a megyejárást, hogy oda jött vonat a Hév megállóba, és jöttek be az emberek a Nemzeti Színházba. Ez például elképesztő, és nagyon sokféle előadás volt a Jordán alatt. Az a Robi progresszívebb színház volt, ez kétségtelen. Tehát mindazoknak, akik ezt várják el a színháztól, és kevésbé a klasszikusabb előadásokat, ők nagyon szerették. És egyébként én is, hát egy csomó darabban benne voltam, játszottunk is együtt. Szóval én is nagyon, nagyon sok mindent nagyon szerettem.
De akkor azt mondtad, hogy nem volt kiemelkedőbb a társadalmi jelentősége, nem volt kiemelkedőbb a társadalmi elismertsége, volt az máskor, csak nem biztos, hogy...
De a társadalmi elismertsége lehet, hogy erősebb volt. Az lehet, hogy erősebb volt. Igen.
És belül hogy éltétek meg, hogy... Ez egy egyértelmű politikai akarat volt, itt váltás kell, és Alföldi Róbert nem kaphat még egy mandátumot? Vagy voltak bármilyen szempontból is méltányolható színház szakmai érvek amellett, hogy miért kell jönni a Vidnyánszky Attilának?
Igazándiból úgy éreztük, hogy ez egy politikai akarat volt, szerintem mindannyian. Még azok is, akik nem mentek el. Én azt gondoltam, hogy én kíváncsi vagyok a Vidnyánszky színházára, láttam korábban előadásokat.
Annak ellenére, hogy azt gondoltad, hogy ez egy politikai
döntés. Igen, igen, igen.
Tehát ha már így alakult, akkor megadod neki a bizalmat.
Igen.
Uh-huh. És az nem merült fel, ezt meg lehetne akadályozni. És mondom még egyszer, nem vigyázz ki a télenében, ez egy kiváló színházat csinált Debrecenben. Valószínűleg a mai napig egyébként hiányzik a városban az a típusú színház csinálói attitűd, amit ő akkor képviselt. Uh-huh. De hogy nem merült-e fel az, hogy itt nem kell, hogy szükségszerű legyen ez a váltás?
Én már harcoltam azért annak idején, hogy az új színház ne szűnjön meg. Én már harcoltam azért, hogy a művész színház, amiben Törőcsik Mari művészeti vezető volt, és Tab János Svajd az igazgató, ne szűnjön meg. Én már harcoltam azért, hogy a Bárka színház ne szűnjön meg. És mindezen alkalmakkor rettenetesen, keservesen kellett csalódnom. Semmit nem értünk el. Pedig összefogtunk.
Hogy ináld-e Vigyánszky Attila színház felfogását?
Jó nehéz kérdést tettél fel. Van benne valami nagyon erős nevelő célzat, ugyanakkor valami misszió teljesítés is van, ugyanakkor vágy arra, hogy egy nagyon progresszív színház legyen, de ugyanakkor illeszkedjünk a nagyon-nagyon magyar dráma hagyományait ápoló, őrző. Az az érdekes egyébként, hogy az Attila nem tudja, hogy milyen színház volt itt korábban. Igazándiból nem ismeri azt a korszakot, amikor mondjuk így azt mondjuk, hogy a katonaféle aranykora a magyar, a Kaposvár, a Szolnok, a Miskolc. Tehát ő nem ismeri azt az időszakot. Ő Kijevbe járt iskolába, az orosz színházi iskola hat rá legerősebben. És szerintem például nem igazán tud mit kezdeni azzal, hogy a magyar nézők pedig egyfajta, most a gyökerekről beszélek, egyfajta kisrealista színjátszásban nevelkedtek. És hiába volt a Szolnok és a Kaposvár, tehát hogy azért mindig visszatértünk ezekhez a kisrealista előadásokhoz, amit lehetett pontosan tudni, hogy egy szereplő miért mond valamit, vagy ha nem tudtuk, akkor előbb-utóbb rájöttünk, hogy miért mondta. Az a fajta költői színház, amit ő eszményképnek tekint, azt nagyon nehezen fogadják be a nézők.
Ezt tapasztalatod is a Nemzetiben?
Igen. Igen. Igen, nem értik. Nem értik.
És erre milyen reflexiója van Vigyánszkynak?
Hát minek utána figyelve az elmúlt éveket, tehát nem azt láttam, tehát azt mondta, hogy jó, a Róma és Júlia, akkor most elmesélem a történetet. Mert egyébként azt mondta, hogy történetet nem mesélünk el, mert minek. Tehát valami másnak kell történni. Én magamban csöndesen azt gondoltam, hogy az emberek szeretnek történeteket nézni.
De ezt csöndesen kellett magadban gondolni?
Igen.
Miért nem mondtad ki?
Mert azt gondoltam, hogy lehet, hogy neki igaza van tulajdonképpen, hogy nem a történetet kell elmesélni, hanem a történetet úgy is tudja, és akkor valami olyan víziókat, olyan saját alkotói érzéseket, világokat összemosni benne, hogy lehet, hogy az tényleg neki igaza van, és az akkor az érdekesebb lesz. De a Róma és Júliában sem végül is nem mesélt el a történetet, hanem ott is egyfajta költői. Az évek során én azt láttam, hogy ő tulajdonképpen nem tud ezzel mit kezdeni, hogy a magyar nézők nem nevelődtek ki valójában erre a költői színházra. Én úgy érzem. Lehet, hogy tévedek ebben.
Pedig azért most már legalább egy évtizeden jelen van a
de nem nevelődtek ki erre a fajta költői színházra.
Mi a társulatformáról elér? Ugye az a helyzet a Vigyánszkyval, hogy nem nagyon interjúkat, nem lehet igazából vele beszélgetni, és annyira domináns a kultúrpolitikusi jelenléte a nyilvánosságban, hogy a művészemberről valójában nagyon-nagyon keveset lehet tudni. Tehát a te tapasztalatod szerint neki milyen típusú társulatformáló ambíciói voltak, mennyiben volt ehhez képessége, illetve hogyan formálta azt a társulatot ahhoz képest, hogy korábban formálva volt. Tehát erről mit tudsz elmondani a vele együtt töltött idő alapján?
Nekem az az érzésem, hogy ilyen társulatformáló ambíciói kevésbé vannak. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom pontosan, hogy ugye az, a gyökerek, ott Beregszázban egy kicsi teremben, egy nem tudom, lelkes fiatalok jöttek színházat csinálni, nem kellett egy intézményi struktúrát fönntartani, hanem a saját vágyainknak, örömeinknek, elképzelésünknek megfelelve mondani, mit akarunk mondani, hogy tulajdonképpen én nem látom, hogy igazán társulatformáló ambíciói lennének. Inkább nem tudom, hogy mi van inkább, de nem társulatformálók az ambíciók az én érzésem szerint.
De mire gondoltál, amikor elgondolkodtál?
Hát mert hogy nyilván, mert hogy ezer más ambíció van. Tehát, hogy nem akartam megnevezni, nem tudom, két másik ambíciót, mert nyilván van ezer más ambíció, de speciál társulatformáló ambíciót én kevés érzek. Tehát, hogy azt a klasszikust, amiről én beszélek, hogy gondolkozom rajta, hogy ez a színész ebben az évben ezt játszott, akkor a következőbe kapja meg azt, és akkor ott meg azt. Nem mondom, hogy teljesen hiányzik ez, de nem érzem, hogy annyira a fókuszban lenne.
És az, hogy a nemzetinek legyen egy markáns művészi arcéle, hogy ez nem csak előadásokat jelent, hanem valamifajta kitérettebb gondolkozást abban, hogy milyennek a társadalmi pozíciója, hogyan vesznek benne részt a nézők, milyen rendezők jönnek ide, milyen a darabválasztás, stb. Tehát ebben érezted azt, hogy őt ilyen erős, nem tudom én, érdekek mozgatják, érdeklődés mozgatja?
Valahogy mára azt érzem, hogy egy ilyen furcsa mozaik-szerű dolog van. És ez nem tegnapról vára lett így, hanem ez így alakult. Hogy mondjuk játsszuk a János Vitézt, és az a vágy, hogy minél több magyar gyerek megnézze ezt az előadást ingyen. Akkor bemutatjuk az Egri csillagokat, ami szintén fontos, hogy lássák a magyar gyerekek. Játsszuk a Csongor és Tündét, mert ezeknek az előadás, embertragédiája, ezeknek az előadásoknak egy nemzeti színház repertoárján ott kell lenni. Aztán hívunk nagyon sok, egyre több, tehát mára már tulajdonképpen magyar rendező, az Attilán kívül, a házon belül, fiatal pályatársam Berettyán Nándi rendez, és Rátóti Zoli, aki a színházban színész is, és stratégiai igazgató is. De más, sok nem rendeznek magyar rendezők, hanem külföldi rendezők jönnek. Na most a külföldi rendezők esetében az a helyzet, hogy ő idejön 2 hónapra vagy 3 hónapra, majd elmegy. Ő nem ismeri ezt a társulatot. Idehoz egy projektet, lehet, hogy azt megrendezte már 10 évvel korábban valamikor, sikere volt vele, és azt most itt meg akarja csinálni, és a jelenlévő színészeket bele akarja helyezni abba a projektbe. Őt egyáltalán nem érdekli, hogy a Blaskó Péter az elmúlt 2 évben mit játszott, mit nem játszott, és hogy most ez a feladat az ő pályáján most éppen hol helyezkedjen el. Őt ez egyáltalán nem érdekli, mert nincs is ismerete ezzel kapcsolatban. Meg akarom csinálni azt, amit én elképzeltem, abba beletuszkolom ezeket a színészeket, aztán elmegyek innen. Van olyan, aki visszajött már még egyszer, tehát előfordult ez is, ami egy szerencsés helyzet, de többnyire nem a társulatban gondolkodnak, hanem valami saját projektet szeretnének megcsinálni, meghívták őket ide, némiképpen szabad kezet kaptak, hogy akkor tessék, itt van, amiből tetszik akarni választani.
De nincs jelentőség annak, hogy ez pont ott és pont veletek jön létre?
Nincs. Nincs. És ez nem, ez az a fájdalmam nekem ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy tisztelet a kivételnek persze, mert nagyon sok külföldi rendező rendezett az elmúlt években nálunk, hogy ilyenkor a színész nem éli meg azt az alkotói folyamatot, amikor a rendezővel együtt nulláról indul. Ez most persze nem így van, mert a rendező mindig egy picit már többet tud a készülő műről, sőt, a fejében már nagyon sok minden ott van, és minél jobb egy rendező, annál inkább akar konszenzust kötni a színésszel, és annál inkább kíváncsi a véleményére, pedig a fejében nagyon komoly elképzelés van arról a figuráról. A legeklatánsabb példa a Jubimov, aki eredetileg a Bicska Maxit Őze Lajosra osztotta, aztán a Lajos betegsége miatt újlag idénes állt vele szembe. És lehetett látni, hogy napról napra az akkor éppen világhírű rendező azt a figurát Újlaki Dénessel kezdi összerakni, összemosni. És figyeli, hogy a Dénesből milyen reakciók jönnek ki. Hogy a Dénes hogy reagál egy szituációra. Uh-huh. Hogy ő milyen fajta. Teljesen két már, tehát a Lajos jóval idősebb volt, a Dénes egy hatalmas nagy darab, nem tudom, egy betyár, tehát egy teljesen más alkatú két színész. És noha Jubimovnak nagyon markáns elképzelése van arról, hogy milyen előadást szeretne ő csinálni majd, de ez nem akadályozza meg őt abban, hogy mérhetetlen kíváncsian figyeli a színészeit, hogy ők melyik szituációban merre fele indulnak el. Nem pedig egy meglévő projektbe belerakja őket. Mondom, tisztelet a kivételnek, de azért ez többször előfordult az elmúlt években. És akkor kimarad a színésznek az úgynevezett boldog alkotói folyamat. Végig gyötrődik egy hosszú próbaidőszakon, ráadásul ma már kiment a divatból, hogy 10-től 2-ig próbálunk, és este 6-tól 10-ig próbálunk, ha nem játszunk. Tehát, hogy 10-től 2-ig próbálok, utána délutánom szabad, és visszamegyek a színházba 17:30-ra, vagy azért, mert 7-től előadásom van, vagy azért, mert próbálok. A délutáni idősáv lehetőséget ad arra, hogy a lelkemet rákészítsem arra, hogy este mit fog játszani, vagy egy kicsit felkészüljek az esti próbára. Ez már nincs így. 4-ig próbálunk, 5-ig próbálunk, 6-ig próbálunk. Este előadása van XYZ-nek, bezuhan az egyik helyzetből a másikba. Az a külföldi rendező, aki idejön, akkor az egy teljes alázatot követel. Tehát azt szeretné, hogy mindenki glédába álljon, csillogó szemmel vele szembe, munkára készen. Tehát ne lássa a tekintetek mögött azt, hogy már 4 óra van, de mindjárt át kell mennem az öltözőmbe, 6 óra, be kell mennem a fodrásztárba, vagy 17:30, mert el kell kezdeni a hajamat. Tehát, hogy itt a fénytörést a szemekben ő nem szeretné látni. Ő lelkes, odaadó színészekkel szeretne szembeállni, és nem érti, hogy mik azok a furcsa kis homályok a tekintetekben, miközben az illető azt gondolja, hogy már 17:30 van, és mindjárt 7-kor színpadra lépek. És ez nem ad egy színésznek egy szóval rettentesen megemeli a lelket, amikor az ember egy bármilyen nehéz és gyötrelmes, de alkotói folyamatban létezik. Az így fölemel. Akkor is, ha végigsírok próbákat, akkor is. Ha csak így bele kell tuszkolnom magam valamibe, és végre kell hajtanom dolgokat, ne ide emeld a kezedet. Ide, jó? És ne a lábad, ne így legyen, így legyen. Igen, jó. Ez nem okoz boldogságot. Ez nem okozza azt a féktelen örömet, hogy amikor az ember 7 órakor kilép a színpadra, és valamit mégiscsak el akar mesélni, mert valamit mégiscsak el akarunk mesélni a nézőknek, még akkor is, hogyha az egy ilyen nagyon expresszív, nagyon költői dolog. Nincs bennem az az izgalom, az a vágy, mert az enyém, mert amikor egy rendezővel folyamatos konszenzuson van, akkor az enyém lesz. És nem marad az övé.
Ez megvolt, és elveszett a Nemzetiben, vagy pedig igazából soha nem is sikerült
közösségi ezek a de volt ilyen, hát én például az Attila rendezett a stúdióban egy bánkbánt, én azt imádtam azt az el, szerintem az remek volt. Még a Rokko is remek volt. De aztán van ez, ami furcsa, és ami még nagyon fáj, azért hoztam, megnéztem, hogy előadások, amiket játszottunk a Nemzetiben. Ehhez előjáróban el kell mondanom, hogy évekig minden társulati ülésen azt kértük, mondtuk, jeleztük, hogy többször játsszuk az előadásainkat. Nem elég egy szezonban eljátszani 6-szor. Tehát, hogy pláne egy bemutató után havi többször el kell játszani, és aztán is legalább havi kettőt vagy egyet, mert nem tudjuk karba tartani. És ez nem csak arról van szó, hogy tudom, hogy hova megyek. Hát millió apró jel van, és arra nekem így kell reagálnom. Azt nem lehet, hogy kicsit gondolkozom, aha, ja most kell oda mennem. És ez mind állandó téma volt. Állandó téma. Igen, ám csak a működési rendszer, hogy mondjuk van egy János Vitéz 11-kor, aztán délután 3-kor, aztán jön egy külföldi rendező, gyakorlatilag most már reggel 10-től este 10-ig van kiírva a próba. A külföldi rendező kicsit sértődött, amikor bizonyos színészek elmennek, mert 11-kor János Vitéz van, vagy 3-kor Egri Csillagok. Miért nincs itt mindenki?
Ez egy visszatérő probléma volt?
Igen, persze, hát persze. Közben a színészek halálosan fáradtak. Mert lehet, hogy délután, mivel nem játsszuk elégszer az előadásainkat, ezért állandóan felújító próbát kell tartani. És akkor most képzeljük el, hogy van egy Rokkó, ami 4 óránál hosszabb ideig tart, és azt megelőzően délután azt végig kell játszanunk, és amíg valakinek szerencséje van, akkor délelőtt még próbált egy másik színdarabot. Tehát, hogy az az ember, aki 9:30-kor bement a színházba, vagy 9-kor, és 11 órakor távozik, és közben ezt mind végig csinálta, pokolian fárasztó, de nem fizikailag fárasztó elsősorban, hanem lelkileg, meg mindenhogyan, pszichésen. És akkor tulajdonképpen, ami nekem nagyon fájt az elmúlt években, hogy voltak olyan produkciók, amiket nagyon jó nevű külföldi rendező rendezett. Ilyenkor azért jelentős gázsira is kell gondolni, tehát hogy nagyon magasak, tehát sok ezer euróba kerül egy jó nevű külföldi rendező. És akkor mondjuk egy előadás, összesen 9-szer játszunk el. Egy másikat 11-szer. Egy harmadikat 7-szer, 8-szor, 5-ször. Ezek nagy színpadi produkciók.
Ezek mindig bejátszottál is?
Nem. Ezek olyan előadások, amik ilyen feltűnően kevésszer mentek, mert le kellett őket venni, mert nem akarták nézni mondjuk a nézők.
Ez volt az oka annak, hogy daratmentésre került sor 5 vagy 9 előadás után alapvetően?
Mérhetetlen sok pénz és mérhetetlen sok energia benne ezekben az előadásokban. Odaadás, szorgalom, igyekezet, alázat, türelem. Megfeszítem önmagam, hogy egy görög rendező teljesen másfajta színház eszményének megfeleljek. Majd eljátszok 8-szor. A nagy színpadon. Ez nekem effektív fáj. Mert rengeteg energia veszett el. Rengeteg.
Arról sok szó esett a nyilvánosságban, hogy állandóan küzdött a nemzeti, a közönség hiányával. Ezt meg tudod erősíteni, vagy árnyalád esetleg?
Nem, meg tudom erősíteni. Igen. Igen.
Rendszeresek
voltak. Én meg tudtam már számolni, hogy a Rokkó végén az a 170 ember, aki ott maradt a 700 valahány férfias nézőtéren, azok kik mindenkik ültek ott a nézőtéren. Azt kell, hogy mondjam, hogy az a 170, aki ott maradt, az nagy érdeklődéssel nézte végig az előadást. De a többiek elmentek. És ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát akkor értesíteni kell a nézőket, kommunikálni kell velük valahogyan, hogy itt most egy különös előadást fognak nézni. Ne számítsanak egy megszokott átlagos színházi előadásra, hanem egy különös előadásra. És vannak erre törekvések egyébként, ilyen közönségtalálkozók, meg bemelegítő beszélgetések, de ennek ellenére mégis folyamatosan küzdeni kell, és hát ez a bizonyíték.
Mit gondolsz arról a mély megbántottságról, ami Vidnyánszky Attilában munkál? Tehát mi az, ami szerinted méltányos, vagy méltányolható, mert ténylegesen értéksérelmek, és mi az, amikor te is már azt gondoltad, hogy egész egyszerűen nem lehet a magyar színházi szakma egészen a fogja egy ilyen érzelmi beakadtságnak. Tehát, hogy hogyan írnád le igazából az ő karakterét ebben a tekintetben?
Nem, ilyesmiben én nem vagyok jó, ezt nem merek erre válaszolni. Én azt gondolom, hogy egy színház vezetője, egy intézmény vezetője sohasem nem sértődhet meg. Tehát nem bántódhat meg. Fájhat, persze, nyilván. Persze. Hát alkotó emberek vagyunk. Tehát ha nem ismernek el minket, az fáj. Sikeresek szeretnénk lenni.
De hát ő sikeres.
Azt szeretnénk, hogy elismerjenek.
De neki ez a problémája, azt éli meg, hogy nincs eléggé elismerve.
Én nem tudom, hogy mi a problémája, azt meg kell mondjam őszintén, nem tudom. De minden esetre azt gondolom, hogy bármilyen nehéz és gyötrelmes, egy intézmény vezetője nem bántódhat meg.
De nem lehetett vele beszélgetni ezekről, vagy ha rákérdeztél, nem volt hajlandó beszélgetni ezekről?
Arról, hogy játsszuk az előadásainkat, arról évek óta próbálunk folyamatosan beszélni. Most elhoztam a múlt év első pár hónap havi terve. Augusztus végén ugye elkezd egy színház dolgozni, és a szeptemberi időszak szokott általában a legsűrűbb lenni, mert már felújítjuk a régi darabjainkat, hogy kitűzhessük, és újat is akarunk bemutatni szeptember végén. Tehát, hogy a szeptember az egy nagyon, nagyon sűrű időszak. Ehhez képest a mi színházunkban szeptember elején bemutatták a Bánkbánt, volt belőle két előadás, utána volt, nem tudom, 5-6 nap szünet, megint volt egy előadás, és utána volt még rengeteg szünet, összesen 14 nap szünet volt. Szeptemberben, amikor el kellett volna kezdeni játszani a repertoáron lévő darabjainkat.
Miért volt szünet? Mi volt erre a magyarázat?
Nem tudom.
De bocsáss meg, ezt föltettétek, mint kérdést, és nem érkezett rá semmi válasz?
Nem. Azt a kérdést tettük föl, hogy miért nem játsszuk. Tehát, hogy ha bemutatunk egy darabot, későbbi példa, bemutatták a Kurázsi mamát,
igen.
Volt belőle egy előadás, és utána 5 hét után jött a következő. Ez azt jelenti...
Bocsára, mit mond Vigyánszki Attila? Megkérdezitek, hogy miért nem
hogy játsz? Azt mondja, hogy tulajdonképpen az az izgalom, ami bennünk van, mikor régen ment egy előadás, az jót tesz az előadásnak. Én ezzel nem értek egyet, mert nem az az izgalom kell bennem legyen, hogy vajon meghallom-e a végszót, ami én fönn vagyok egy harmadik emelet tetején, egy mozgó díszlet tetején, közben fények vannak és szól a zene, és lent beszélnek valakik, a végszót alig hallom. Nekem azt nem is hallanom kellene, hanem érezni. De ahhoz az kell, hogy gyakoroljuk azt az előadást. Hogyha egy bemutató után nem játsszuk el 6-8-szor sűrűn az előadást, akkor az nem lesz az enyém. Akkor örökké beugró maradok benne, és egy örök reszkető félelem van. És nekem nem reszkető félelemmel kell színpadra menni, hanem azzal a felfokozott izgalommal kell színpadra menni, hogy el szeretnék játszani valamit, amit át akarok adni. És akkor itt most tulajdonképpen én már érintem ennek a balesetnek az okát.
Forduljunk rá a balesetre. Tavaly decemberben.
Novemberben.
Történik a baleset a Római Zsúlia előadásán, és utána te hétfőn, amikor van egy rendkívüli társulati ülés, jössz ki a művészbejáron, és úgy nyilatkozol a tévékameráknak, hogy borzalmas, ami történt, de most volt egy ilyen, olyan jó volt beszélgetni, mint hogyha egyfajta megtisztulás talán ezen keresztül meg tudna történni. Mitől kellett ott nektek megtisztulni? Pontosan mi zajlott le azon a társulati ülésen?
Ezek a kéréseink, vagy megjegyzéseink, vagy kritikai megjegyzéseink, amik előző években voltak, hogy nem lehet egy bemutató után nem játszani 5 hétig egy darabot. Mert akkor belepusztulunk, amikor 5 hét után újra játszanunk kell. És nem lehet, hogy a Római és Júlia, ami egy 4 órás, iszonyú bonyolult előadás, az hetekig nem megy. És hiába van délután egy felújító próba, igen. Ha összeadom a délutáni próbát meg az esti előadást, akkor vélhetően az esti előadásra már elég fáradt színészek mennek a színpadra. És akkor itt, ezen a társulati ülésen nagyon sok ilyen kritika, természetesen nagy indulat volt mindenkiben, mert rettentes nagy fájdalom volt, és ezeket úgy elmondták az emberek. Utána jött később egy másik társulati ülés, amikor viszont... Amikor viszont világossá vált, hogy ezeknek nem volt foganatja, ezeknek a kritikai megjegyzéseknek, és tulajdonképpen mindazok az emberek, akik megtették ezeket a kritikai bejelentéseket, vagy azok elmennek a társulattól.
Tehát
nem volt megértés. Végül is nem volt megértés, nem volt fogadókészség azokra a mondatokra, amiket mondtunk.
A kettő társulatülés között mennyi időt telt el?
Egy pár hét talán, nem olyan sok.
Ugyan az első társulatülés követően Vidnyánszky Attila bejelenti lemondását, amire egyébként válaszul a teljes magyarországi kulturális elit és kulturpolitikai elit, gyakorlatilag egyként követeli azt, hogy Vidnyánszky Attila semmit.
Hát nem a teljes, de sokan.
Jelentős számban.
Igen.
A te értékítéleted a mából visszanézve, ez egy színjáték volt, ami így volt eltervezve azért, hogy Vidnyánszky Attilát a morális felelősség alól ezzel tehermentesítsék, vagy ellenkezőleg Vidnyánszky Attila tényleg megrendülve a kialakult helyzet miatt le akart lépni, de egész egyszerűen neki olyan beágyazottsága van, és olyan hatalmi és egyéb politikai érdekek mozgatják az ő személyét, hogy nem teheti ezt meg.
Szerintem mind a két forgatókönyv lehetséges egyébként. Én nagyon jó hiszemű vagyok, tehát nem akarom feltételezni, hogy ez egy színjáték volt. De nem tudom eldönteni, hogy igen vagy nem. Tehát tulajdonképpen mind a két verzió lehetséges, amit elmondtál. Mind a kettő lehetséges. Az is lehetséges, hogy ő tényleg nagyon komolyan gondolta, és egyszerűen nem engedték őt el. De nem is ez a probléma az én számomra, hanem ahogy azóta kezeli az intézmény ezt a balesetet. Nekem ez a nagyon fájó.
A te megítélésed szerint Vidnyánszky Attila vállalta, ezért legalábbis előttetek a társulat előtt a felelősséget a baleset kialakulásáért?
Hát ennyiben, hogy bejelentette, hogy lemond.
És amikor visszavonta a lemondását, akkor mivel magyarázta ezt?
Ezt nem tudom, de akkor már elhangzott az a mondat, hogy a színész tanulja meghasználni a díszletet.
Ez egy ér volt.
Például. Na most a színész megtanulja használni a díszletet. Horváth Lajos Otto pedig különösen megtanulja használni a díszletet. Nála gondosabban egy előadásra készülő színészt keveset ismerek. Megtanulja.
Azt meg tudod erősíteni, hogy ennél az előadásnál is, meg más előadásoknál is a színészek korábban már jelezték azt, hogy a biztonsági körülmények nem kielégítőek ahhoz, hogy balesetmentesen lehessen játszani.
Ebben az előadásban én nem szerepeltem, tehát hogy mik voltak a próbán, azt nem tudom, de én azt gondoltam már korábban is, hogy az, hogy korábban nem történt baleset, az csak a csodának köszönhető. Én pont láttam azt az ember tragédiája előadást, ahol szintén ilyen 4 méter magas fém díszletelemek csúsztak előre-hátra, és ez az első elem elkezdett dőlni hátrafelé. Abban az előadásban süllyedők is mozogtak, a hátsó színpadon is ültek nézők, és ebben a szituációban majdnem minden szereplő ott volt a színpadnak, a süllyedőkben, színpadon, stb. Stb. És elkezdték tolni hátrafelé ezt a díszletelemet, de közben valamelyik süllyedő elkezdett süllyedni lefelé. A díszletelem hátsó része rajta volt már ezen a süllyedőn, és elkezdett dőlni ez az elem. És tehát csodával határos módon a holdpont, hogy nyilván a gépész még időben észlelte, hogy, és volt annyi, mert ugye ezek nem hirtelen mozognak, persze, ezek a süllyedők, tehát ott van egy pici idő, tehát hogy az utolsó pillanatban sikerült visszahozni. Hátul ott volt az összes színész, a hátsó színpadon egy csomó néző, és ennek a dolognak a tetején is voltak színészek. Tehát az, hogy korábban a Rokkó 3 emelet magasan szaladgált, amin a színészek tologatták a díszletelemeket, üvöltő zene oldalról, a hangfalakból nem hallottam semmit, villogó fények lent, az csoda, hogy eddig nem történt baleset. Na most, az, hogy a színpadon mondjuk egy színész kitalál magának egy bravúros mozdulatsort, és abban téved, és megsérül, az bennem egy kicsit más, mint amikor kilép a takarásba, a vak sötétbe, és rossz fele léphet. Én azt gondolom, hogy nem léphet rossz fele, mert ott lenni kell valaminek, ami erősen jelzi neki, hogy nem erre szabad menni, itt rögtön egy kanyart kell venni, és balra lefelé. Kilépett a vakító fény, a reflektorok fényéből.
Persze, nem lát.
Túl van már egy, mondjuk egy felújító próbán, egy délelőtti próbán, a Giotto esetében 3 darabba ugrott be 3 hét alatt. Tehát esetleg fáradt, ne adj Isten. Nem szabad neki rossz fele lépni. Azt nem szabad, hogy ez megtörténjen.
De például, bocs, abban az előadásban, amire utaltál, te jelezted-e azt, hogy ne haragudjatok, én ezt nem tartom biztonságosnak?
Mindenki jelezte, hát az a színész, aki fönnállt, az rögtön fölmondott. Azt kérdezte, hogy kapok-e bármiféle biztosítékot arra, hogy ez még egyszer nem fog megtörténni. Azt a választ kapta, hogy nem. Úgyhogy elment.
De ezt a választ vigyázz
ki. És akkor az a válasz, hogy a színház veszélyes üzem.
Igen.
Ja.
Uh-huh. De ezt vigyázz ki, Attila mondta.
Persze. A színház egy veszélyes üzem. Valóban az. De azért van egy színházban annyi ember, aki arra figyel, hogy minél a minimumra csökkentsük a veszély lehetőségét. Erre nagyon sok ember figyel. Tehát, hogyha én biztonságban érzem magam, akkor önfeledten kilépek a vaksötétbe a fényből, mert tudom, hogy vagy ott fog állni valaki, aki így megtolja a vállamat, hogy erre kell menni, vagy ott lesz egy csillogó fehér csík, hogy nem erre szabad menni, vagy ott áll egy takarásban valaki, vagy, szóval, hogy valami lesz. Az nem lehet, hogy én lelépjek a magasból. Ráadásul úgy, hogy a karomban van egy másik színész, akitől aztán végképp nem látok semmit, pláne, hogy mi van a földön. Annak nem szabad megtörténni.
Ugye volt egy belső vizsgálóbizottság, ami a baleset körülményét próbálta föltárni. Te mit gondoltál ennek a működéséről?
Hát, ez tulajdonképpen egy ilyen látszat esemény volt az én megítélésem szerint. Tehát lehetett tudni, hogy ez a bizottság, ez azt fogja megállapítani, hogy hát nem tudunk egy személyi felelőst találni. Szerintem sem tudunk egy személyi felelőst találni egyébként, de több felelőst viszont igen. Viszont igen, sajnos. És elsősorban a darab rendezőjét és a színház igazgatóját természetesen.
Az hogy fordulhatott elő, hogy a rendőrséget nem értesítette senki a színházból, illetve hogy a díszletet elbontották még aznap este, hogy a baleset megtörtént?
Hát erről nincsen pontos tudomásom, mert ugye nem éjjel tudtam meg, hogy jöttek a hírek, hogy mi történt, és baleset, és hát ezt nem akarok most mendemondákba bonyolódni, mert természetesen rengeteg verzió van, hogy miért is történt ez így. Az én érzéseim szerint azért, mert hibás volt a díszletnek az a része. Mert annak nem így kellett volna kinézni hátul. Ez az én véleményem. Nem voltam ott, nem vagyok műszaki vezetője a színháznak, de ez az én érzésem.
Ez elég súlyos, azt mondod ezzel, hogy az a sejtésed, hogy el akarták tüntetni azt a nyomot, ami fölvette volna azt, hogy igenis emberi mulasztás kimutatható.
Igen, lehet.
Erre rá lehetett kérdezni Vigyázki Attilánál?
Én például néhány kérdést föltettem neki, hogy például azt megkérdeztem tőle, hogy nem gondolja-e, hogy az a mondat, hogy a színész tanulja meg a díszletet, az mit okozott a Horváth Lajos Ottónak azon kívül, hogy a jobb keze nagyon súlyosan megsérült. Tehát, hogy a lelkébe, hogy nem egy tört döfött ezzel, hanem egy karddal keresztül szúrta őt. Már képletesen. Ők nagyon sokszor dolgoztak együtt, ő nagyon jól ismeri a Giottót. Ez a beceneve a Lajosnak, hogy Giotto. Pontosan tudja, hogy milyen felkészült színész. Pontosan tudja. A színház egyik vezető színésze, elképesztően odaadó, alázatos művész. A Julikáról ugyanezeket tudom elmondani. Én azt reméltem, hogy ez a színház mindent el fog követni az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, hogy ez a két ember lelkileg is és fizikailag is minél hamarabb túlkerüljön ezen a traumán. De ez nem így történt.
Azt meg tudod erősíteni, hogy valóban nem kaptak semmifajta anyagi kompenzációt?
Nem.
Nem kaptak?
Nem.
Ugye a kórházban még ott volt egyébként az akkor még miniszteri rangban lévő Csák Jánossal együtt Vidjánszky Attila is.
Hát igen, az első napon. De később már nem. Pedig jó lett volna még pár héttel később is megjelenni. Biztos jól esett volna. Ez egy rettenetes nagy törés, én szerintem. Ez nagyon megrázó dolog. Mindenféle szempontból. A színházjátszás az egy ilyen iszonyatosan bizalmi dolog. Tehát én nekem tudnom kell, most a legapróbb dolgot mondom neked, hogy kirohanok a takarásból, és pont ott fog állni a kellékes, az öltöztető, a sminkes, mert jönni fog egy gyors öltözés. Én vakon tudom, hogy ők ott vannak. És ez csak a legegyszerűbb dolog. Tehát ezer bizalmi szálból áll ez össze a partnereimmel, hogy amikor én megnyílok, a lelkemet így teljesen kinyitom neki, akkor arra ő úgy fog reagálni, ahogy az a legjobb lesz. Az előadás is a kettőnk szempontjából. Millió bizalmi szálak ezre. Hogyha ezek a bizalmi szálak megsérülnek és eltörnek, akkor utána nagyon nehéz. Gyötrelmes. Olyan, mint amikor nincs már olaj, és a motornak mégis mennie kell. És csak csikorog minden.
Te beszéltél a baleset óta Horváth Lajos Ottóval?
Igen, persze.
Mi az, amit elmondhatsz arról, hogy ő hogy éli meg ezt az egész helyzetet? Kifejezetten azt, hogy a színházának az igazgatója beszélt ennek a balesetnek a körülményéről a nyilvánosság előtt.
Természetesen ez nagyon nehéz dolog, mert nem akarok az ő nevében beszélni. De az nyilvánvaló, hogy a dolog nagyon megviselte. Tehát, hogy, és itt mindig hangsúlyozni kell, itt nem csak a fizikai fájdalmakról van szó. Hogy hetek múlva kiderült, hogy a lába is el volt törve. Tehát, hogy egyszer csak, nem tudom, eltelt két hónap is kiderült, hogy a lába is el van tőle. Hanem,
szóval
hogy...
nem fedezték fel?
Nem.
Ezt később fedezték fel?
Igen. Szóval, hogy a lelki törés az milyen nagyon nagy. Hát a Julika nem tud azóta se egyáltalán beszélni erről. Egyáltalán nem tud erről beszélni. Olyan, az élet olyan csodálatos. Kijött a majdnem a Most vagy Soha című film, amiben szinte mindenki véleménye szerint a Giotto elképesztően erős. És terhes a felesége, és nem sokára kisbaba születik. És mindig, amikor beszélgetünk, akkor valahogy megbeszéljük azt is, hogy milyen stádiumban van a biztosítási ügy, meg hogy a rendőrségi nyomozás lezárult-e, vagy nem zárult le, erről is beszélünk. De alapvetően arról beszélünk, hogy Giotto, figyelj. Olyan voltál a filmben, hogy bármelyik amerikai színészt idehozom, és legalább olyan jó voltál, és mindenki áll van ájulva tőle. És hogy mindjárt kisbaba születik. Tehát, hogy az élet egyszer csak ezt adta emellé a súly mellé. A Giotto nem akar többet az épületbe se bemenni, és ez nyilván nem véletlen. Ez nem véletlen. Mert azokat a töréseket, amiket nem csak a kezén és a lábán, hanem máshol szenvedett el, azoknak a gyógyulási folyamata még hosszabb, mint ahogy a csontok összeforrnak.
És itt kifejezetten a baleset kommunikációs kezelésével igen. kapcsolatban utalsz igen. az elkövetett
igen.
megszólásokra. Valami segíts megértenem. Ezek a művészek társulati tagok voltak. Uh-huh. Felteszem, hogy valamifajta biztosítás azért kellett, hogy védjen benneteket. Munkahelyi baleset, kiemelte veszélyes üzem, stb. Vonatkozásában. Milyen típusú balesetbiztosítás?
Nem tudom. De ahhoz, hogy az intézménynek el kell ismernie, hogy ez egy szintisztán munkahelyi baleset volt.
És ezt tagadják?
Igen.
Nem baj, hogy így érkeztünk meg ide, mert erre már kérdeztem rá egyszer korábban, de nem válaszoltál rá, és szeretném, hogyha valahogy ezt megfejtenék. Szóval miért hiányzik szerinted a Vidjánszky Attilában ez a típusú belátási képesség? Tehát valahogyan azt lehet látni az ő működésében, hogy nagyon mély sérelmek karcolták meg őt többszörösen az életében, és ezektől nem képes szabadulni. És emiatt olyan helyzetekben is, amikor teljesen egyértelmű, hogy belátással, bocsánatkéréssel, reparatív gesztusokkal kéne élnie, részben azért, mert felelős, részben azért, mert hatalmi pozícióban, részben azért csak, mert mondjuk elvárható lenne valakitől, akinek ennyi hatalma van, hogy mondjuk azt valami fajta alázattal kezeli. És láthatóan ezekre egyáltalában nem képes, nem csak ennek a balesetnek a vonatkozásában, számos korábbi ügy vonatkozásában sem. Tehát amit az SZFE kapcsán megengedett magának, akár Székely Gáborral szemben, akár a tiltakozó diáksággal szemben, és hosszan hozhatnánk különböző ügyeket még. Valószínűleg ülni itt az asztalnál, elkezdeni mesélni a 80-as évek végétől, a 90-es évek elejétől kezdődően, hogy neki hányszor kellett dolgokat benyelnie. De nyilvánvalóan egy embernek, egy felnőtt embernek az életét azért nem határozhatja meg az, hogy néhányszor neki méltánytalanságokat kellett benyelnie, és ez indok legyen arra, hogy akkor ő maga is méltánytalanságokat kövessen el. Te jól ismered őt, jól ismerted őt, munkatársa voltál. Mivel tudtad magyarázni, hogy ennyire kioltatatlan benne ez a típusú megbántottság?
Képzeld el, hogy nem ismerem jól. Tulajdonképpen arra kellett rájönnöm, hogy nem ismerem jól. Egy színházi próba folyamat közben mindig nagyon barátságos. Soha nem követel, kiabál, mindig csak kér, légy szíves, menj oda, légy szíves, akkor tedd meg ezt. Mondjuk ilyeneket nem hall meg, hogy az ott veszélyes az a jelenet. Mert ezt a Giottótól tudom, tehát hogy a Giotto tényleg jelezte, hogy az a szituáció az ott veszélyes. A Julika karjában van, lelóg a szoknyája, nem látja, hogy hova lép. Itt van egy ernyett test a karjaiban. A Giotto egy nagyon kisportolt férfi, de akkor is. De ezt például nem hallja meg. Mert a rendezői koncepciómban adnak pontot kell lenni. És akkor nincs konszenzus, az legyen úgy. És oldjátok meg. Nem tudom. Igazándiból nem tudok rájönni. Már kerestem én is az okokat, és nem tudok rájönni.
De nem volt az alatt az évek alatt, amit te ott voltál, egy olyan színészbüfés este, amikor egy pohár vörösbor mellett meg lehetett volna kérdezni, Attila, segíts már megértem, hogy mi a baj.
Nem. Milyen nem. Nagyon sokszor volt, hogy most nem akarom jelen, fiatal kollégám rengetegszer bejárt az Attilához, és mindig kijött ilyen lelkesen, hogy nagyon jó beszélgetés volt. Bementem az igazgató irodába, elmondtam mindent, amit gondoltam. Nagyon jó beszélgetés volt. Következő év, semmi nem változott. Harmadik év, semmi nem változott. Ő elszerződött. Miközben túl voltak nagyon jó beszélgetéseken. Nem változott semmi. Tehát például ez, ami a legalapvetőbb kérdés, hogy félbehagytam a kis listámat, tehát hogy szeptembernél tartottunk, bemutatták a bankbánt, és 14 napig nem volt semmilyen előadás. Tehát a régiek sem, meg az új sem, meg semmi. Majd jön az október, és az október úgy kezdődik, hogy az első két hétben vendégszerepel a Comédie Française, meg nem tudom ki mindenki. Még mindig nem játsszuk a saját előadásainkat. Miközben tavasszal van mitem, ami arról szól, hogy jönnek külföldi előadások. És ezt, mint az imamalom mondogatja a társul, most már nem is mondjuk, de évekig mondogattuk, hogy ez nem jó így. Nem hallgattattunk meg. És nem tudom, tehát van valami koncepció, hogy ide jöjjenek izék, jöjjön külföldi rendező, itt nem tudom, mi utazunk igen, el, nem tudom, magyar rendezők. Tehát ezt például miért nem rendeznek magyar rendezők a Nemzeti Színházban?
Ezt akartam kérdezni, hogy a teátrumi társaságban például azok az emberek, akik láthatóan az elvtársai abban az értelemben, hogy kulturpolitikailag egy irányba húznak, egyet gondolnak. Te láttál például olyasmit, hogy ő partnernek vagy művészileg érvényesen tekinti ezeket az embereket? Tehát mit tudjuk, Balázs Péter színházáról beszélt neked valaha?
Hát nem, mert különben, hogyha azt annyira jó, népszerű zenés színháznak tartottam, akkor lehet, hogy meghívta volna, hogy a stúdióba rendezzen egy zenés darabot. De mondjuk a Balázs Péter lehet, hogy nagyon messze áll az a fajta zenés bulvár színház a mi koncepciónktól. De hát vannak azért még páran olyan színházi alkotók, akik beleférnének a nemzeti koncepciójába, de azokat se. Tehát évek óta talán utoljára a Szabó K. rendezte az Ajtót a stúdióban, most így hirtelen csak az emlékeimben kutatva.
De akkor a tanítványait és a Beregszászi egykori társulat tagjait leszámítva, neki kik az művészi értelemben vett szövetségesei?
Nekem az az érzésem, minthogyha miért jön állandóan Szentpéterváró rendezgrendező, észt, lett, macedón, görög, spanyol, tehát miért jönnek ezek a... Mert egy-egy ilyen frissítés nagyon jót tesz egy társulatnak, hogy ide jön egy, de mit tudom, Dávid Dojásvili, én is dolgoztam vele, tehát járati jó volt vele dolgozni, egy egész különös, csinált egy olyan Cyranót, amit imádtam. Volt, aki 10-szer látta. Levettük, nem tudom mi okból kifolyólag, de viszonylag hamar levettük. Tehát ugye, amikor egy színházi előadás nem éri meg mondjuk a 32-35-öt, akkor a szakmában az bukásnak szoktuk nevezni.
Azért ez már színházaknál is előfordul, legyünk ennyiben méltányosak.
Igen, de nem ennyiszer. De nem ennyiszer, és nem ekkora produkciók. Tehát, hogyha belefetszolunk ennyi pénzt és munkát arra, hogy ide jön Fokin, és megrendez egy baromi nagy előadást a nagy színpadon, akkor azt nem lehet 5-4 után levenni. Azt nem lehet. Akkor azt ki kell találni valamit, hogy azt nyomjuk le a magyar nézők torkán, így úgy amúgy nem tudom hogyan, de tessék eljönni megnézni, mert rengeteg pénzt és energiát fordítottunk rá. Tessék szíves jönni és megnézni. Akkor nem lehet a Comédie Française meghívni már október első felébe, hanem a tavaly bemutatott darabokat lázasan kell újra játszani. Egyrészt azért, hogy a színészek benne legyenek a ritmusban.
Én hallgatottak, és azt hallom ki abból, amit mondasz, hogy igazából nektek társulati tagoknak is Vigyánszky Attila valójában a hatom embereként volt jelen, nem pedig mint a színházatok első számú művészeti vezetője.
Talán inkább most az utóbbi időszakra mondanám ezt. Tehát, hogy eleinte még a Bánkbán idejében, még a Rokkó. Nekem a Rokkó például egy nagyon jó munka volt. Nagyon fájt, hogy nem játsszuk elégszer. Tehát egy olyan bonyolult előadás, ahol ekkora díszletelemeket tologatnak maguk a színészek. Tehát nem a műszak, hanem a színészek tologatják. Én abból tudtam volna 40 percet húzni, de hát ez én vagyok. Szóval nem kellett volna annak több, mint 4 órának lenni. De ott még, bár ott is nehéz volt, hogy délután a premier napján még nem volt kész az utolsó jelenet, tehát ott is azt éreztem, hogy egy picikét tessék jobban odafigyelni mi ránk színészekre, tehát van mellettem egy kollégám, akinek ott van a legnagyobb monológia az utolsó jelenetben, és még nem próbálta. Igen. És mindjárt 7 óra van bemutató, és most 4 óra van. Tehát, hogy oké, hogy alkotok, de azok, akik ott állnak a színpadon, és mindjárt infarktust fog kapni, aki még nem próbálta a nagy monológiát a darab utolsó jelenetébe, ő vele mi legyen? Ő érte kihullat majd könnyeket.
És a ti viszonyatokat Vigyánszky Attilával, ezek a típusú művészeti konfliktusok kezdték ki, vagy az is hozzájárult ehhez, amire korábban már utaltál más interjúban, például a Magyar Hangnak adtál, hogy te például a Greenpeace-szel kiálltál környezetvédelmi ügyekért, és akár frontot vállaltál a kormányzattal szemben is. Vagy például az SFE Einstein kapcsán szintén kiálltál, és részben védelmet vetted Székely Gábort, részben pedig megkérted Vigyánszky Attilát, nem név szerint megszólítva, de elég egyértelműen neki célozva az üzenetet, hogy a te nevedben ne próbálja meg kommunikálni arról, hogy kik hogyan tekintenek a nemzeti színészekre. Tehát van egy konkrét töréspont, ami kikezdte a ti viszonyatokat, beazonosítható-e az?
Nem tudom, de lehet, hogy én naív vagyok és ártatlan, és nem figyelek oda eléggé, mert még ez év elején is volt egy beszélgetésünk, amiről én úgy jöttem ki, hogy ez egy jó beszélgetés volt. Hogy tudtunk arról beszélni, hogy ez nem jó. Tehát, hogy a működésünket szerintem lényegesen át kéne gondolni. hogy hogyan tűzzük ki az előadásokat, hogy hányszor játszunk valamit, hogy hány vendégrendezőt hívunk meg. És tulajdonképpen közte nem volt semmilyen érezhető töréspont, hanem egyszer csak eljött ez a bizonyos, mit tudom én már pontosan, március 28-a, 6-a, hennyedike pénteki nap volt, 11 óra, amikor bementem egy szerződtetési tárgyalásra. Én azt éreztem, hogy ezek nem voltak csillagos ötös pontok az én bizonyítványomban. Tehát, hogy így éreztem, meg főleg azt éreztem, hogy az nem volt szintén egy csillagos ötös pont, hogy az a bizonyos társadalmi listán, a baleset után kijöve azt mondtam az ottani sajtóképviselőinek, hogy egybe legyen mindenki biztos, hogy egy ilyen baleset nem a színész hibájából történik meg. Ezt én ott rögtön leszögeztem. Aztán még később is volt egy interjú a Telexben, ahol azt mondtam, hogy nem találták a felelősöket, akkor tessék szíves tovább keresni. És ne tessék mismásolni. Ez gondolom különösen nem esett jól ez a szó. Tehát, hogy én éreztem, hogy vannak már a bűnlajstromomon sorakozó dolgok, és tulajdonképpen arra voltam kíváncsi, hogy meddig megy ez még ilyen viszonylag barátságosan. Hát hiszen a kommunikáció az az, hogy a társulaton belül eltűrjük azokat a kis, akik máshogy gondolkodnak esetleg dolgokról. Tehát itt nem az számít, hanem az, hogy művészileg ki hogyan teszi oda magát. De ott már a szerződtetés tárgyaláson ott viszont teljesen higgadtan, nyugodtan, mindenféle magyarázat nélkül hangzott el, hogy akkor mostantól ilyen vendég művész leszek én. Amíg műsoron maradnak a darabok, és játszom őket, akkor az megy, de hogy már nem leszek tagja a társulatnak. Tehát én számítottam, hogy ez előbb vagy utóbb ez be fog következni.
Ugye Vigyánszkék rögtön kommunikáltak, hogy hát ők téged egyáltalán bocsájtottak el, és nem is értik ezt az egész helyzetet.
De hát ez valami butaság szerintem, tehát hogy lehet, hogy azon a napon még érvényben volt egy olyan szerződés, aminek határozatlan idejű a vége. De én azt gondolom, hogyha egy intézmény vezető egy szerződtetési tárgyaláson közli velem, hogy nem kívánja már, hogy a tovább következő szezonban tag legyek, akkor ott véget ér az én tagságom a Nemzeti Színházba. Tehát itt teljesen fölösleges papírokra hivatkozni, mert persze én belül aláírom azt a papírt, ami arról szól, hogy már nem leszek tag.
Meddig van státuszod?
Hát szerintem most már véget ért, tehát hogy vége van a színházi, nem tudom a pontos dátumot, tehát hogy ameddig a színházi szezon véget, június közepe, június vége, nem tudom, azzal véget ér.
És akkor szabadúszó leszel.
Uh-huh. Igen.
2023-ban választom ebben a Nemzet Színészei közé. Ugye, amikor kiválasztanak a tagok egy új tagot, mindig a Nemzeti Színház igazgatója hívja fel az új tagot. Téged gondolom, akkor Vinyánszky Attila hívott fel.
Igen. Engem még, igen.
Mit mondott a telefonban?
Csak bejelentette, hogy itt vagyunk az irodában, jelen vannak X, Y, Z, és úgy döntöttek, hogy te leszel a következő. Tehát ez egy ilyen hivatalos... És hát, hogy gratulálok, persze, nyilván.
És mi miatt nem történt meg ez meg Kulka János esetében?
Na hát ez engem is nagyon érdekel. Mert tudnilik, ő nem kell, hogy a Nemzeti Színház aktuális igazgatója egyetértsen a Nemzet Színészeinek a döntésével. Tehát ez annak a 11 embernek a döntési joga. Ez valamikor ezt így alkották meg. Hogy az a 11 ember döntheti el, hogy ki legyen a 12. És a Nemzeti Színház tulajdonképpen rajta keresztül anyagilag, ugye minden nemzetszínésze kap havonta a járadékot, ez a Nemzeti Színház költségvetésén keresztül megy, de ezt nem a nemzeti adja, hanem a kormány, a minisztérium az illetékes szerv, csak a nemzeti keresztül. És nincs más dolga, mint hogy ezt az örömhírt bejelentse az illetőnek. Más dolga nincs az igazgató, nem kell vele egyetérteni. Tehát elképzelhető, hogy ő... Bár el sem tudom képzelni, hogy miért, tehát hogy miért van valaki, aki azt gondolja, hogy a Kulka János nem érdemli meg, hogy ő a nemzet színésze legyen. Én ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy van ember, aki azt gondolja,
hogy... De ezért
hogy
nem az... volt hajlandó fölírni, vagy pedig...
Van egy ilyen érzésem, hogy ő azért nem értett egyet.
Uh-huh. De ezt lehet transzparensen kezelni vele? Tehát azt mondani, hogy na hát Attila, akkor kérlek hívd fel a Jánost, ezt szavaztuk meg, itt a telefonszám.
De hát, hát hogy most nem érek rá, most nem tudom, most más dolgom van, akkor hívja fel ott valaki, aki ott van az irodában.
De és erre nem lehet azt mondani, hogy Attila, ne szórakozz, hát megszavaztuk mi itt mindannyian, ismersz bennünket, ismered az eljárásrendet, légy szíves, tedd meg
azt, a művészeti titkár az, aki ezt, és a művészeti titkár nem fogja azt mondani az igazgatójának, hogy Attila, ne viccelj már, hát neked kell fölhívni. Hát még ott a nemzetszínészei közül, de nem volt jelen egyébként, nem volt az épületben, tehát valahol vidéken volt, tehát nem volt jelen. Tehát ha jelen van, akkor lehet, hogy még a Molnár Piroska azt mondja, hogy Attila, hát most ne viccelj, hát hívjad már föl a Jánost, de nem volt az épületben az Attila. Egyébként ez is érdekes, mert a Benedek Mica halála után azért nem ültünk össze legalább 2 hónapig, mert nem tudtunk időpontot egyeztetni az Attilával. Mert hogy neki ott, mert ő legyen ott az épületben, amikor ez a döntés megszületik. És ebben az esetben ő nem volt ott az épületben. Tehát akkor mégiscsak sikerült egy olyan időpontot egyeztetni, amikor ő nem volt ott. Nem tudom, hogy miért. Én nem voltam ott egyébként sajnos ezen az első alkalommal, mert vidéken próbáltam szerintem, vagy koncertem volt.
És hogy éltétek meg ti, nemzetszínészei, hogy ezt a kéréseteket, döntéseteket, amit hoztatok a következő taggal kapcsolatban, az igazgató nem hajlandó?
Rosszul.
Közvetíteni.
Rosszul. Rosszul. Ez fájó dolog volt. Ez nem csak a Jánosnak fájó, hogy miért nem hív engem föl valaki, és mondja el ezt az örömhírt. Hogy azt a 3 udvarias mondatot.
De igaz, ez nem egy akkora feladat.
Hogy azt miért nem? És akkor ugye ott ülünk mi, akik meg ezt eldöntöttük. Tehát akkor tulajdonképpen ez nekünk is valamiféle negatív reakció, hogy akkor mi megválasztottunk szerintünk egy fantasztikus művészt. Hogy akkor mi tévedtünk, vagy rosszul döntöttünk, vagy ez most miért történik így? Kérdések vannak, de válaszok nincsenek rá.
Amikor az egész MeToo kirobbant, akkor sokabban felmerült ez a kérdés, hogy van a Nemzeti Színház ilyen szempontból érintette, és nyilván volt egy ilyen meglapozottság ennek az érdeklődésnek, hogy azért látva azt, hogy Vigyánszky Attila hogy viseli a nyilvánosságban a kritikákat. Ugye volt olyan poszt, ahonnan az első rossz szó kapcsán fölpattant és kirúgta maga a széket, és ott hagyta a rendezvényt. Meg egyébként is lehetett látni azt, hogy egy könnyen indulatba jövő emberről van szó. Az alatt az időszak alatt, amit te ott voltál, tapasztalta, de azt, hogy ő kifejezetten akár verbális, akár fizikai bántalmazásra is vetemedik, ha a hatalmi érdekei úgy kívánják meg.
Próbákon képzeld el, hogy soha ilyet nem tapasztaltam. Tehát tulajdonképpen nem csak a színészekkel, hanem minden munkatársal is tehát ez, amit mondtam, hogy légy szíves, ott gyere ide, légy szíves azok oda, köszönöm szépen, tedd meg azt, tehát nem tapasztaltam ilyet, amikor próbáltunk. Hogy egyébként ezek hogyan zajlottak, vagy hogy milyen módon, tehát persze nem kell ahhoz kiabálni, hogy én érzékeltetni tudjam másokkal, hogy én vagyok döntési pozícióban, nem kell ahhoz feltétlenül kiabálni. Én mindesetre próbákon nem tapasztaltam ilyesmit.
Képes volt bántalmazásmentes munkai környezetet teremteni nektek?
Azért nehéz erre válaszolnom, mert ilyenfajta bántalmazás, szerintem ilyenfajta bántalmazás is érte a társulatot. Nem az ő részéről. Volt egy olyan próba, ahol az egyik kollega fölpattant, és elkezdett kiabálni, és azt mondta, hogy elmebetegeket szabadítasz ránk. Nagyon, nagyon indulatos volt, és nyilván nagyon szélsőségesen fogalmazott. De hogy kiszolgáltatsz minket, oda dobsz minket, jön valaki, aki bele akar minket tuszkolni egy általunk teljesen ismeretlen struktúrába, megköveteli, hogy minden szavára ugorj, majd utána még az az élményünk sincsen meg, hogy legalább sikeresen játsszuk azt az előadást, hanem 5 után levesszük. Tehát ilyen formában szerintem nagyon sok sérelem érte a társulatot.
És erre nem volt, mi volt igazából erre a reakciója?
Hát amit mondtam, hogy ez nagyon fontos, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy rendező, és akkor fogadjuk alázattal, amit követel tőlünk, és tegyük meg, amit kér. És hát ugye azért az alázat szó az nagyon sokszor, én magam is rengeteget használom, mert azt gondolom, valóban azt gondolom, hogy rettetes sok alázat kell eltűrni a másik véleményét, a másik munkatempóját, a hibázót, én hibázok, tehát hogy nagyon sok alázat és megértés kell. De ilyen szempontból ezek, tehát mindig kértük, követeltük. És ezek nem találtak meghallgatásra. Valami más szempontok, fontosabb szempontok voltak.
És neked van arra megfejtésed, hogy ennek mi lehet majd a vége? Tehát azért látva azt, hogy meddig ment el Vidnyánszky Attila, milyen határokat lépett át, nagyon nehéz elképzelni, hogy ő ebből hogyan fog tudni valaha is visszajönni, hogyan fog tudni valaha konszolidált, normális partneri viszonyt kialakítani a színházi szakma által nem kedvelt, hát nem részével, hanem többségével. Tehát itt azért tényleg iszonyatos sérelmek kerültek elkövetésre. Itt azért elképesztő határok lettek átlépve. Te mit gondolsz, mi lesz Vidnyánszky Attila sorsa?
Amikor utoljára beszélgettünk, akkor megkérdeztem tőle, hogy nem akarsz egy kicsit hátrébb lépni az intézményvezető hatalmat gyakorló attitűdből, és egy kicsit visszamenni az alkotói élethez. Hogy nem lenne jó. Erre nem jött egyértelmű válasz. Picit az volt az érzésem, mintha azt válaszolta volna, hogy nem tehetem.
Ez érdekes. Fogja lett a hatalmi ambícióinak, vagy szerinted mostanra már jobban érdeklik a hatalmi ambíciók, mint a művészi?
Ezt senki nem tudja megfejteni. Szerintem.
De neked mi a megfejtésed?
Szerintem én egyáltalában véve veszélyesnek tartom a hatalom túl hosszú gyakorlását. Tehát eleve. Azt gondolom, hogy az záros határidőn belülnek véget kell letni. Nagyon-nagyon erős lélek kell ahhoz, hogy az ember ezt derűvel, türelemmel, toleranciával, végtelen nagy megértéssel hosszú ideig tudja gyakorolni. Szerintem ennek az nem jó, ha túl sokáig tart. És egy alkotó ember szempontjából kifejezetten nagyon veszélyes, mert az alkotói véna, az az alkotói buzgás, ami benne van, az a egy alkotónak mindent kritikával kell szemlélni. Eleve. Mindent meg kell kérdőjelezni, hogy ez most miért van ott úgy? Biztos, hogy az ott jól van úgy? Ez az attitűd. És aztán majd az út, hogy megértem, és elfogadom, és azt mondom, hogy tényleg igaza volt. Az az út, az a lényeg. És hogyha valakiben ennek létezni, ennek buzognia kell. És ezt nem segíti a hatalom túl hosszú gyakorlása. Ez az én meglátásom.
Udvaras Dorottya, nagyon köszönöm a bizalmad, és köszönöm, hogy mindezt elmondtad a nézőinknek.
Köszönöm a meghívást.
Sok egészséget és sok erőt a következő évtizedhez, és még tovább.
Köszönöm szépen.
Minden jót neked.
Köszönöm.
Köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem Udvaros Dorottyával. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ez a beszélgetés podcast formájában is elérhető. Ha szeretnétek úgy meghallgatni, akkor a leírásban található podcast platformokon keresztül is megtehetitek ezt. Mindenképpen kövessétek a csatornát a további tartalmakért. Megtisztelő figyelmeteket előre is köszönöm a teljes táb nevében. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.